Török Iván műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ennek a műsornak a célja, hogy a Szentvér kultusz reneszánszát segítse és tudatosítsa bennünk. Bemutatjuk a történetet, a kapcsolódó kegyhelyeket, a kultusz apostolait, az új kegyelmi indításokat. És kiemelten foglalkozunk majd benne a budapesti Szentvér kápolnával, azzal kapcsolatban, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Konferencia előkészítéséhez is kapcsolódik ez. A műsor, a két hetente jelentkező műsor, tehát minden szerdán 10 óra 50-től 11:24-ig, itt a Mária Rádióban a következő tematikával jelentkezünk majd, mindig azután a szignál után, amit most hallottak Takács Évától. Bevezetés a vér biológiája és a pszichológiája és a vér a Szentírásban, tehát ez a mai műsor. A két hét múlva a Szentvér kultusz történetéről, a Szentvér kegyhelyekről, az erekjékről, a világban és a Kárpát-medencében erről lesz szó. A harmadik alkalommal november 7-én a nigériai Barnabásról és a Szentvérről, a Szentvér és az engesztelő lelkiség kapcsolatáról lesz szó. November 21-én majd az Óbudai hegyvidék Szentvér kápolnájáról fogunk beszélni, és már most megragadom az alkalmat, hogy jelezzem, hogy ebben a kápolnában minden hónap első péntekén éppen a Mária Rádió élő közvetítésében 3 órakor az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, utána Szent Mise van 2 szín alatti áldozással, és utána pedig a Szentvér litániát imádkozzuk. A hónap 3. péntekén pedig félnapos szentségimádást tartunk. Most, hogy a rosszabb idő következik, most már úgy, hogy 12-től 2-ig itt a kápolnában, utána pedig folytatjuk a szentségimádást este 6-ig a Vörösvári úti Szent Háromság plébánia templomban. December 5-én a Szentvér és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítése lesz a téma, és a befejező előadáson Szűz Mária és a Szentvér kapcsolatáról fogunk beszélni, majd Jézus születésére készülve a műsorzáró gondolatokat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, mielőtt belemegyünk a téma tárgyalásába, jelzem, hogy be lehet telefonálni a 061-374-0904-es telefonszámon, illetve az SMS falra is lehet üzenetet küldeni a 0635-58-29-96-os számra. Amint már a műsor ismertetésében jeleztem, a mai napon még nem a Szentvérhez, nem közvetlenül a Szentvérhez kapcsolódó témákról beszélek, hanem általában a vérről, a vér jelentőségéről. A vér megjelenése a biológiában, illetve az emberi testben, a vér pszichológiája és a vér kultúrtörténete lesz a fő témánk, illetve utána még beszélgetünk a vér megjelenéséről a Szentírásban, de itt is megállunk az Ószövetségi Szentírásnál, és majd csak később a következő adásokban hozzuk vissza az Új Szövetséget. Na tehát a vér biológiája. A vér többnyire vörös színű, a szín nevét is tőle kölcsönzi, gerinces állatok fő testnedve, folyékony szövet. Fő feladata az oxigén és a széndioxid, a tápanyagok és a víz, valamint az oldott anyagcsere termékek szállítása. Ezen kívül fontos szerepe van a vérnek az immunreakcióknál, a hormonok szállításában és a testhőmérséklet szabályozásában is. Egy felnőtt embernek átlagosan 5 liter vére van, ebből megközelítőleg fél liter a tartalék, amely szükség esetén mobilizálódik. Egy egészséges ember szervezete ezért fél liter elvesztését tudja azonnal pótolni. Nagyon fontos, hogy a vér az valamilyen módon ugye a mozgással kapcsolatos, tehát a vérkeringésről kell beszélnünk. A vér keringését az érrendszerben a szív pumpa funkciója biztosítja azzal, hogy nyomás különbséget hoz létre az artériás rendszer, valamint a nagyvénák között. Ez a nyomás különbség hajtja a vért. A szív üregrendszeréből 2 vérkör indul, a kisvérkör a jobb kamrából indul, a tüdőartériával és a tüdőn át, ahol megtörténik a gázcsere, a bal pitvarban végződik, míg a nagyvérkör a bal kamrából indul, az aortával, a főverőérrel, amelyből aztán sorra ágaznak a különböző szerveket ellátó artériák. A tápanyagok és a gázok cseréje a hajszálerek, a kapillárosok szintjén működik. A hajszálerekből utána a vénás rendszerbe kerül a vér. A vénák összeömléséből egyre nagyobbak jönnek létre, míg végül a 2 nagy vénán keresztül áramlik vissza a vér a jobb pitvarba. Az artériás rendszertől a pitvarig a nyomás végig csökken. Aszerint nevezzük el az ereket, hogy a véráramlás bennük a szívtől a periféria felé áramlik, vagy a perifériától a szív felé áramlik, ugye ezek az utóbbiak a vénák. Valamit a vérzésről is kell mondanom. A vérzés a vér elvesztését jelenti, a vér kilépése a keringési rendszerből. A vérzés felléphet a testen belül, vagy akár bármely természetes nyíláson át, akár a bőr sérülésén át a testen kívül. Egy egészséges ember, felnőtt ember a teljes vérmennyiség 10-15%-ának az elvesztését képes elviselni komolyabb egészségi következmény nélkül. Véradáskor ugye csak megjegyzem, a véradó vérmennyiségének 8-10%-át veszik le. És itt már a vérveszteséget érintettük, tehát a teljes vérmennyiség 15%-ának elvesztéséig nincs probléma, általában nincs változás az életjelekben. A teljes vérmennyiség 15-30%-ának az elvesztésekor a szívverés felgyorsul, és általában ilyenkor már szükséges a folyadékbevitel sóoldat formájában. A teljes vérmennyiség 30-40%-ának az elvesztése a vérnyomás csökkenését, a szívverés megemelkedését jelenti, és ilyenkor már vérátömlesztésre van szükség. A teljes vérmennyiség több mint 40%-ának az elvesztésekor a szervezet eléri a kompenzációjának a határát, Itt nagyon erős folyadékbevitelre, vérátömlesztésre van szükség ahhoz, hogy a halált elkerüljük. Csak megemlítem még, hogy a traumás sérüléseket, a traumás vérzés oka valamilyen sérülés, amiből többfélét különböztetünk meg, ilyen a horzsolás, felsértés, vérömleny, tompasebb, metszés, szúrcsebb, zúzódás, szakítottsebb. Csak már előre jelzem itt, hogy majd amikor Jézus szenvedéséről és haláláról lesz szó, akkor szinte az összes fajta sebről, sérülésről beszélhetünk majd. A test bármely szerve, belérve a csontokat és az agyat, megsérülhet és vérezhet. A vér pszichológiájára térnék most át a következőkben. Már az ókori Hippokrátesz és Galénusz által leírt vérmérsékleti típusokról mindenki hallott már. Az általuk leírt temperamentumok még ma is fennmaradtak, inkább csak fogalmi szinten. Szerintük minden egyes személyiségen belül valamelyik testnedv van túlsúlyban, és ezek hatására bizonyos személyiség tulajdonságok kerülnek előtérbe. Ennek megfelelően négyféle vérmérsékleti típust írtak le. Ezek körül az egyik az, amelyik a vérrel kapcsolatos, tehát abban az elképzelés szerint a vér, mint testnedv van, az a vér az uralkodó testnedv, és ezt nevezik szangvinikus típusnak. Meg kell említeni még a vérfóbiát. Minden hatodik, hetedik ember irtózik, sőt, rosszul lesz a vér látványától. Ez ősi reflex a magát holttát tetetve menekülésre vezethető vissza. Hagy említsem meg itt a saját személyes példámat. Én sok évtizeden keresztül, hosszú életemen keresztül küzdködtem ezzel a vérfóbiával, és mióta a szent vérrel kezdtem foglalkozni, azóta ez a vérfóbiám teljesen megszűnt, dicsőség Istennek, és hála érte. A felnőtt emberek 15%-a még egy szimpla vérvétel esetén is rosszul lesz, akár el is ájul a vér és a sérülések látványától, de hát a pszichiáterek jó része azt állítja, hogy a vérfóbia, vértől való irtózás leküzdhető, mint ahogy az én esetemben is ezt említettem. A vér kultúrtörténetére, ha gondolunk, akkor először is itt az álmokat kell megemlíteni, ez egyébként részben a pszichológiát is jelenti. Álmaink között a vér gyakran összeköthető az érzéseinkkel, a fájdalmainkkal, vagy éppen azzal, hogy elvesztettük az energiánkat és gyengék vagyunk. A vér képviseli a fájdalmat, a szenvedélyt és a mér érzelmeket is. Utalhat olyan dolgokra a véres álom, amelyek mélyen érintettek bennünket. A vért gyakran használják szimbólumként, az egyetemes erőt és az életet szimbolizálja. Az ókorban a vért használták a rituálékon, és később ezt jelképezte a vörösbor is. A vér tulajdonképpen kapu a tudattalan világ felé, amelyen keresztül megérinthet bennünket a saját családi múltunk. Ezek ugye, ahogy említettem, már átvezetnek a kultúrába. Életfontossága miatt a vérhez számos rituálé, jelképes értelmezés kapcsolódott a különböző kultúrákban. Szinte valamennyi kultúrában az élet, az életerő, a lélek szimbóluma a vér. Az ember számára ugyanaz a vér, mint a világ mindenség számára a víz. A megtermékenyítő és megtisztító erő. A germán törzsek, az angol szászok, vikingek azt tartották a vérről, hogy magában hordozza tulajdonosa erejét, ezért a falakat, istenszobrokat, valamint a szertartás résztvevőit a leölt áldozati állatok vérével spriccelték be. Egyes kultúrában a vért a lélek lakhelyének tartották. Az ókorban termékenység és áldozati jelentése egyaránt ismert volt a vérnek. A régi korokban a titkos társaságok tagjai eret vágtak, és a vérüket egy kupába csepegtették, amelyből egész életre szóló hűséget és szövetséget esküdve mindegyikük kortyintott egyet. Így vértestvérség jött létre közöttük, ami kölcsönös segítségnyújtást, véd és nagy szövetséget jelentett. A honfoglaló magyar törzsek vérszerződése ezt ismert, hiszen tanultuk a történelemben, abból az elgondolásból eredt, hogy a vér maga az élet, mint az élet forrása, és minden egyénnek a szíve az igazi lelke, vagyis a vércsere tulajdonképpen lélek átvitel. A vérmegosztás az emberek, vagy ember és Isten között biztosítja természetük egyesülését, és az emberi tulajdonság összeforrását az Istenével. Egyik formájában a vércseppeket borba öntik, és azzal isszák meg, később már csak bort isznak a vér tényleges jelenléte nélkül. Innen ered például a barátság és a házasság megpecsételése bor használatával. A különböző szertartások, régi vallási előírások, misztikus történetek mellett a vérrel kapcsolatban számos babonás hiedelem és népszokás is kialakult. A közgondolkodásban a vörös vér, a bátorság, a kurázsi jele volt, a sápatvérű embereket gyávának, anyámasszony katonájának vagy nyúlszívűnek tartották. A korai kereszténység idejében a hősök vértanúk vérét hatékony talizmánnak tekintették, és azt gondolták, hogy ha a tornyokat a mártírok vérével kerülik be, védetté válnak a villámcsapások ellen. A perzsa drákon törvényeit vérrel írták, mivel minden vétséget halállal büntettek. Hasonló jelentést hordoz például a rossz vért szül szólásunk, amely általában az ellenséges érzületre, a bosszúságra, fájdalomra utal. A vérvonallal, vérrokonsággal kapcsolatos az a mondás, hogy a vér nem válik vízzé, amely azt jelenti, hogy az ember nem tudja megtagadni származását. Sok más közmondás, szólás kapcsolódik a vérhez. De a mai nyelvhasználatban is számtalan vérrel kapcsolatos szóösszetétel vagy kifejezés található, jó részt átvitt értelemben, szimbolikusan vagy metaforában. Csak néhányat említek: test, vér, vérbúcsú, név, véres kard, véres zászló, vérszegény, vérbő, vértelen, vértanú, vérveszteség, vérözön, vérpatak, kékvérű, vérbosszú, vérengző, vértivó, vérző szív, életünket és vérünket, felforra vére, vérnyomok, vére, vérivó, vérfertőzés, a vérszava. És mégül csak utalok az irodalomra, a magyar irodalomra, például Ady Endrének ismert verse és verses kötetének a címe is Vér és Arany, Jókai egyik regényének a címe Fekete Vér, Kisfaludi Károly híres versében olvasok ezt az időmértékes sort, hogy hősvértől piros úr gyászt ér, vagy Petőfi látomását is minnyáján tanultuk, ott folyjon ki az ifjúi vér ki szívemből.
Oh,
Kedves hallgatóink, most folytatjuk a Szentvér kultuszról folyó előadásunkat. Ahogy ígértem, most a vér megjelenését a Bibliában téma következik, és annak ellenére, hogy a szignál meg az eddig elhangzott két szám tulajdonképpen már az új szövetségre utal, hiszen Jézus Krisztus véréről szólt mind a két dal, de most én ebben a mai adásban az ószövetségre szorítkozom. Mindjárt a Biblia elején olvassuk ezt az idézetet: testvéred vérének hangja kiált fel hozzám. Mózes első könyvének 4. fejezetében a 10. vers. A Káin testvérgyilkossága kapcsán elhangzó bibliai idézet nem csupán azért jelentős, mert a kiontott vér és az égbe kiáltó bűn közismert magyar kifejezésének itt leljük meg a forrását, hanem jól jelzi azt is, hogy milyen jelentőséggel bír a Szentírásban és a Biblia olvasók tudatában, sőt mondhatni az egész európai zsidó-keresztény kultúrában a vér, illetve a vérszava. Ennek hátterében azonban azt is tudnunk kell, hogy a Szentírás szerint a vér a lélek szimbóluma. Vagy ahogy a héber Biblia fogalmaz, óvakodj attól, hogy vért egyél, mert a vér az lélek, és ne edd meg a lelket a hússal együtt. Mózes 5. könyvében. Örök törvény legyen ez számotokra, minden lakóhelyeteken, hogy semmiféle fagyút és semmiféle vért ne fogyasszatok. Mózes 3. könyvében. A vér fogyasztásának mózesi törvényét később a proféták is szigorúan tiltották. Az állati hús fogyasztását ugyan megengedte a Szentírás, és a későbbi zsidó hagyomány is, de úgy kell levágni az állatot, hogy a vére kifolyjék. A hús vértelenítése egyébként is mind máig a kóser háztartás egyik legfontosabb alappillére, hiszen az előírások szerint az ételbe egy szemernyi vér sem kerülhet. A régi vallásuk, és köztük az Izrael vallása is, ahogy korábban már említettem, szent jelleget tulajdonítottak a vérnek. A vér maga az élet, és mindaz, ami az életre vonatkozik, az az Istennel függ össze. Ebből következett 3 dolog. Az első a gyilkosság tilalma, a második a vér elfogyasztásának a tilalma, és a vérnek a kultuszban való használata. Amikor az áldozat vérének felét az Istent jelképező oltárra öntötték, a másik felével a népet hintették meg. És ez Mózes szerint a zsidó nép és Jahve szövetségét pecsételte meg. A zsidó húsvéti szertartásban, amikor a bárány vérével megkenik a szemöldökfát és az ajtófélfát, azzal a pusztító csapást kerülték el. Tehát a vérnek védő szerepe volt. De az engesztelési liturgiában is használták a vért. Bűnbocsánatul ajánlották föl. A vér megszentelő hatása abban mutatkozott meg, hogy az oltárnak az Istenhez való tartozását jelölték meg ebben. Hát ha nincs betelefonáló, akkor az adást azzal zárjuk, amit minden következő adást is zárni fogunk, hogy közösen imádkozzunk. Gondolatban mindenki kövesse velem ezt az imát, mint egy magába mondja. És így közösen imádkozunk. Istenem, az igaz vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen bárány vére. Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága vére. Ő békességet szerzett a kereszten kiontott vérével. Az ő vére az új és örök szövetség vére, amely megtisztít minden bűntől. Mosson meg bennünket, szenteljen meg bennünket, üdvözítsen bennünket. Köszönöm, Istenem, hogy ez valóban megtörténik, mert te hűséges és irgalmas vagy. Köszönöm, hogy fehérre moshatjuk ruhánkat a bárány vérében. Köszönöm, hogy a megváltás Jézusban van, akit te rendeltél engesztelésül és szabadulásul az ő vérében, hitáltal. Hittel vallom, hogy ő megment és megszabadít. Jöjjön a békesség, jöjjön a szív örvendő tisztasága, jöjjön a gyermeki bizalom, jöjjön az egyszerű bizonyosság, jöjjön a testvéri szeretet, jöjjön az igazság és a szentség lelke, jöjjenek szent angyalaid, foglaljanak le, őrizzenek és oltalmazzanak, hogy mérhetetlen szentséged megnyilvánuljon bennünk, és oltalmazzanak, hála neked és dicsőség mindörökké. Amen. Ez az ima a híres genti szentvér oltárhoz kapcsolódó ima. Mielőtt elköszönnék, még elmondom még egyszer, hogy a szentvér kápolna az óbudai Kisceli dombon található a Doberdó úton, és ez egy olyan különleges kápolna, ahol az oltár alatt egy forrás fakad. És azt is hozzátenném, hogy a Bátain kívül ez az egyetlen olyan templom vagy kápolna a mai Magyarországon, ahol, amelynek a titulusa a Szent Vér. Érdemes ide zarándokolni, akkor is, hogyha nincs nyitva, a város közepén könnyen megközelíthető, és különösen várjuk mindnyájukat, minden imádkozni kívánó és zarándokolni kívánó testvért. Első péntekenként, akkor még egy keresztút is megelőzi ott a Kisceli dombon 2-től 3-ig, és aztán 3-tól Szentvér, illetve az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, amit a Mária Rádió közvetít. Utána Szent Mise következik két szín alatti, tehát a Szent Vérrel együtt való szentáldozással, és utána a Szent Vér litániát imádkozzuk. A harmadik péntekeken pedig 12-től 2-ig szentségimádás, és ez a szentségimádás azután 2-től 6-ig a Vörösvári úti Szent Háromság plébánián folytatódik. Én köszönöm, hogy együtt gondolkodtak, hogy együtt imádkoztunk most, és várom a kedves hallgatókat 2 hét múlva, 10:50 a következő adásnál.
A Szent Vér kultusza. Miért fontos a Szent Vér tisztelet napjainkban?